90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európában legrégebb óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezhető külön mérnöki szakként a molekuláris bionika, ahol a hallgatók olyan kutatásokban és fejlesztésekben vehetnek részt, amelyek világszerte előremutatónak számítanak. A globális gazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő tudományága a bionika. A legfrissebb adatok szerint piaca 2024 és 34 között évente átlagosan 10%-kal fog növekedni. Jelentőségét mutatja, hogy idén a fizikai és a kémiai Nobel-díjat is a területhez kapcsolódó szakembereknek ítélték oda. Magyarország kész kölcsönös előnyökkel járó együttműködést építeni Kubával. Hazánk ugyanis nyitott, exportorientált gazdaságként keresi az együttműködés lehetőségét mindenkivel, aki hajlandó erre, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kubai kollégájával, Bruno Rodriguez Parillával közös sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy utoljára 1983-ban került sor hasonló látogatásra hazánkban. Majd kiemelte, hogy bár a két ország csak nem 9000 kilométerre fekszik egymástól, vannak olyan kapcsolódási pontok, amelyeket meg kell próbálni kiaknázni. Bejelentette, hogy aláírtak 3 együttműködési megállapodást, részben a tudomány és innováció területén, és ez lehetővé teheti a fejlesztések összehangolását, az egészségügyi tudományok, például a biotechnológia vagy a nukleáris medicina területén. Lakásügynökök helyett valódi lakásokkal kell enyhíteni a budapesti lakhatási válságot, írta a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője. Szentkirályi Alexandra bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Karácsony Gergely főpolgármester által létrehozott lakásügynökség a lakhatási válságot nem képes megoldani. Cserébe minden egyes nap csak viszi a pénzt a kasszából. Mint írta, ez nem eredmény, hogy 140 ezer budapesti bérelt lakásból fél év alatt mindössze 200 sikerült bevonni a programba. Az idén utolsó alkalommal nyílik meg a hétvégén a pesti alsó rakpart a pihenni, sétálni érkezők számára, tájékoztatta az MT-t a Budapesti Közlekedési Központ. Különféle programokkal, sőt gyertyafényes vacsora kíséretében nyílik meg szombaton és vasárnap a pesti alsó rakpart a kikapcsolódni vágyók előtt a megszokott útvonalon, az Erzsébet híd közelében lévő Irányi utcai lehajtótól a Margit hídig, részletezte a BKK. Alapkiképzésük befejezésével letették esküjüket a mai napon a Magyar Honvédség leendő altisztjei Szentendrén, a Dózsa György úti Görgei laktanyában. Az augusztusban bevonult és az Acélkocka nevű alapkiképzési gyakorlatot teljesítő 138 honvédet, Tóth Barnabás ezredes, a Magyar Honvédség haderő modernizációs és transformációs parancsnokságának törzsfőnöke, Frankó Imre ezredes, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájának parancsnoka, valamint Kaszab Zoltán főtörzszászlós, a Honvédség vezénylő zászlósa köszöntötte. A honvédek az Altiszti Akadémia csapatzászlaja előtt tették le esküjüket. Csütörtöktől vasárnapig 20-nál több kulturális eseménnyel várja az érdeklődőket Egri állomásán az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban programsorozat. Jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára. A mai napon a Seregszemle Heves vármegyei megnyitója és a Csóri Sándor program vármegyei díjazottjainak oklevél átadása alkalmából Egerben. Vince Máté köszöntőjében arról beszélt, Eger minden magyar ember szívében jelen van, elválaszthatatlan része a magyarságnak. Emlékeztetett, a napokban nyílt újra a Vármúzeum mindezt élményszerűen megjelenítő, az egri várvédőket és a vár történetét bemutató állandó tárlata. Wagner Ákos polgármester elmondta, egrinek és magyarnak lenni egyaránt büszkeség és kiváltság. Így öröm, hogy a rendezvény egyebek mellett zászlajára tűzte a magyar kultúra szépségének, kiválóságainak és mindannak bemutatását, ami magyarrá tesz. Végül a szombati időjárásról. A párásság és a köd feloszlása után nagyrészt fátyol felhők szűrik a napsütést, de főleg északnyugaton, északon maradhatnak tartósan felhős körzetek. Csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.
Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a világ keletkezésével foglalkozó összeállításunkat, és bemutatjuk az év turista házát is. Elsőként dr. Horváth Dezső fizikust hallják, aki a Katolikus Egyház által is elfogadott ősrobbanásról beszél, amelynek elméletét egy katolikus pap vezette le 1931-ben.
Most hogyan keletkeztek az elemek? Hogyha az elején, az ősrobbanás után, 3 percben egy nagy csillag volt az egész, azt mondjuk, és később alakultak ki a csillagok, de hogy lettek az anyagunk? Hogy lettek ezek az anyagok? Hát úgy, hogy a csillagok azoknak a belsejében, egyébként jó részt vas van, ahogy összetömődik, ahogy öregszik a csillag, utána egy idő múlva feladja magát, és fölrobban, és szétszórja az anyagot a világegyetemben. Tehát gyerekek, csillagporból vagyunk, elképesztő módon. Tehát most a legkönnyebb elemek szétesnek a csillagba, de azok a csillagközi térben keletkeznek, és hát látszik, hogy a nehéz elemek mennyisége szép lassan növekszik. Most rátérek az általános relativitás elméletére, hogy előkészítsem a gravitációs hullámokat. Tehát a Einstein 1915-ben egyesítette a newtoni gravitációt az állandó fénysebességgel. Na most Einstein tevékenysége valami elképesztő volt, például 1905-ben publikált 4 olyan alapvető dolgot, amiből egyél megkapta a Nobel-díjat. Ezt 1910, és utána még 10 évig dolgozott ennek az elméletnek a kidolgozásán, mert olyan matematika kellett hozzá. Ezt csak úgy tudta megtenni, hogy a kölcsönhatást kiküszöbölte a rendszerből. Tehát nem a tömegek vonzák egymást, hanem az Einstein elmélet szerint a tömeg meggörbíti a négydimenziós téridőt, és ez befolyásolja a többi tömegnek a mozgását. Egyébként Douglas Adams, a zseniális galaxis utikalaus toposoknak című teljesen speciális 5 kötetből álló trilógiája, az azt mondja, hogy a relativitás elméletben az anyag megmondja a térnek, hogyan görbüljön, a tér meg az anyagnak hogyan mozogjon. Teljesen nyilvánvaló ezek után, hogyha megváltozik a gravitációs potenciál valamiért, akkor a térszerkezetben egy fordozódás következik be, amelyiknek teljednie kell feltehetőleg fénysebességgel. Ezt Einstein már megjósolta, ezek a gravitációs hullámok, és Einstein már 1916-ban megjósolta a létezésüket. 1962-ben két szovjet tudós kidolgozott egy optikai eljárást, hogy hogyan lehet ezeket mérni. Ezt később egy amerikai is kidolgozta tőlük függetlenül, amikor publikálta, akkor közölték vele, hogy haha, ezt már 10 évvel ezelőtt két orosz megcsinálta. A lényeg az, hogy ő viszont vette a fáradtságot, és sikerült rábeszélni az Egyesült Államok kormányát és adófizetőit, hogy építsék meg ezt a berendezést. Ezt hívják LIGO-nak, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory-nak. 79-ben tervezték meg, 94-ben kezdték el építeni két helyen egymástól 4000 kilométerre az amerikai kontinensen, és 96-ban elkezdték építeni a Virgót is, az európai megfelelő berendezést Pisa mellett. Most 2007-ben egyesült a két kísérlet, 2010-ben realizálták, hogy nem elég érzékenyek ahhoz, hogy tényleg lássan a gravitációs hullámot, át kell őket építeni. 2015. szeptemberétől már az átépített LIGO is működött, 16. augusztusában meg a Virgo is. 2016. februárjában a LIGO közölte, hogy látta az első gravitációs hullámot. És 2017. októberében meg is kapta a három ember a Nobel-díjat, a Weiss, és Kipton és Beibe is, akik építették, effektíve vezették a berendezés építését. És az érdekes az, hogy a Nobel-díj után történt meg az egészen igazi nagy felfedezés, amikor ugyanennek a berendezéseknek sikerült észlelniük két neutroncsillag összeolvadását. Az első megfigyelés az fekete lyukak összeolvadásával volt kapcsolatos. Most hol látták ezeket? Ugye ez az egyik LIGO, az egy Amerikában, az egy sivatagban van, a másik egy mocsárban. Van egy kis berendezés Németországban, az keveset tett hozzá. Ez a pizai. Közben megépült Japánban egy föld alatti gravitációs hullám észlelő, és épül Indiába egy másik. Úgyhogy teljesen nyilvánvaló, hogy minél több észlelési ponton van, annál könnyebb lokalizálnom, hogy milyen messze és honnan jön az a bizonyos gravitációs hullám. Hát hogy működnek ezek? Ez például a Hanfordi LIGO, 2-4 kilométeres karja van, ezek ilyen nagy csövek, a pusztaságban, és a Virgónak 2-3 kilométeres csöve van Pisa mellett. Látszik, hogy ez itt szántóföld, na ez itt pusztaság. Na most föllógatnak tükröket, és ide-oda veretnek lézersugarat a kettőben. Egyszerre indítva. És mérik azt, hogy hogyan változik meg egy gravitációs hullám hatására a két tükör egymáshoz mért távolságának a különbsége interferometriával. Ez valami hihetetlen pontosságú. Ezek az átépített berendezések az atommag méret 10.000 részével tudják mérni a 4 kilométeres távolságok különbségét. Egyszer hihetetlen. Én szerintem ennél pontosabb mérés nincs a világon. Na most ez, amit észleltek 2015. szeptember 14-én, ez a Livingston, ez meg a Hanfordi LIGO mérés, ez itt a vízszintes tengeren az idő van másodpercben, látszik, hogy 2 másodperc alatt lezajlott az egész. Ez volt az a jel, amit úgy észleltek, hogy két fekete lyuk találkozott és összeolvadt. Egy 36 és egy 29 naptömegű fekete lyuk 1,3 milliárd fényévre. Hát én fekete lyukakat, nagyon nagyokat látnak. Azóta rengeteg megfigyelés volt, hogy mondom, ez a legérdekesebb, ez a neutroncsillagok összeolvadása volt, mert ezt nem csak gravitációs hullámmal észlelték, hanem utána gamma kitörést láttak, spektroszkópiai módon, 1000 millió módon látták ugyanezt. És ez bizonyította az elemek keletkezését, és neutroncsillagok létezését. Ennyi minden látta. Tehát itt volt a három gravitációs hullámérőhely, és ezek a kékek, ezek a teleszkópok, amelyek utána ugyanezt észlelték. Tehát ezért volt átlésen, az összes többit csak a gravitációs hullámmal lehetett látni. Tehát a gravitációs hullámok a legkorábbi tudósítóink. Most nincs időm arra, hogy nagyon részletesen belemenjek a vallásokba. A lényeg az, hogy az evolúció a fő kérdés abban, hogy elfogadják-e a vallások az ősrobbanás teremtésnek. A fizika szempontjából tök mindegy, meg kell, hogy mondjam, mert az ősrobbanás előtt nem lehetett tér meg idő, tehát minden ott kezdődött, hogy aztán az, hogy történt, azt nem tudjuk. A amerikai reformátusokon kívül mindenki elfogadja, még a Magyar Református Egyház is. Második János Pál is megerősítette, sőt, ő Isten létezésének bizonyítékának tekintette az ősrobbanás modelljét. Nagyon érdekes Szent Ágoston vallomásai, akinek a világképe a 4. században hihetetlen közel van a modern kozmológiához. Ő kitalálta, hogy Isten a világot semmiből teremtett, és ez a teremtés maga nem történhetett időben. Ugyanis fölteszi magának a kérdést, hogy mit művelt Isten a világ teremtése előtt? Hogy jutott eszébe teremteni valamit, amikor azelőtt soha semmit nem teremtett. Ez vicces egyébként. A válasza az, hogy Isten létének nem lehet köze időhöz. Tehát neki az időt is meg kell teremtenie, meg a teret. Ez tök ugyanaz, amit a fizika is mond az ősrobbanásról. Aztán később 12. Pius pápa már 51-ben üdvözölte az ősrobbanás, mint a világ teremtését, de ettől a fizikusok idegesek lettek, mert akkor még nem volt bizonyítva az elmélet. De Edwin Hubble kapott egy levelet egy barátjától, aki megkérdezte, hogy a pápa bejelentése kvalifikálja szentté avatásra, ami persze egy vicc volt, de erre a Hubble, Georges Lemaître meggyőzte a Vatikánt, hogy ne emlegesse. De egy második János Pál pápának persze már joga volt emlegetni. Teljes, mert addig már igazolta a fizika. A magyar reformátusok teljesen nyitottak a fizika felé egyébként. Látjuk, hogy a vallások nagy részt elfogadják az ősrobbanás teremtésnek. Tudjuk, hogy filozófusok rengeteg értékes fizikai következtetésre jutottak a történelem folyamán. De ez egy egész más módszer, mint amit a fizika csinál. Tehát mi számításokat végzünk, és utána kísérletileg ellenőrizzük. Tehát Lemaître számítása pontosot mégsem fogadták el, amíg megfigyelések nem erősítették meg. Tehát az ősrobbanás egy olyan modell, amit eddig minden megfigyelés alátámaszt, de a megfigyelések csak az első 100 másodperctől érvényesek. Tehát nem tudjuk, hogy az első 100 másodperc előtt mi volt. A nagy hadronütköztetőben megpróbáljuk megközelíteni az első milliómod másodpercet anyag tulajdonságokban, és talán még a sötét anyagot is megtaláljuk. És itt felsorolok néhány olvasnivalót, amiben ez van. A Szent Ágoston vallomása is szenzációs.
Az ország legmagasabban fekvő kempingje, a Szentléleki Turista Park kapta az év turistaháza kitüntető címet. Idén 5. alkalommal hirdette meg az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ az év kilátója és az év turistaháza pályázatot, amelyen 10 jelölt szálláshely közül 1822 szavazattal lett a Bükki Turista Park az első helyezett. A Lillafürettől 13 kilométerre a Kisfensíkon található turistapark 3 önálló házon kívül 36 fős jurtaszállással, sátorhelyekkel várja a túrázókat. A részletekről Katona Ferenc, a turistapark tulajdonosa adott tájékoztatást.
Ezt bárki jelölheti, aki gondolom, hogy valamilyen szinten kötődik az adott kilátóhoz vagy turistaházhoz, mert ugye az év kilátója eredményt is hirdették ezzel egyidejűleg, és egy szakmai zsűri a jelöltek közül kiválasztotta a 10 általa alkalmas kilátót és házat, és erre a 10-re lehetett szavazni. A végeredményt kihirdették, 1822 szavazatunk lett. Bánkút előtt 5 kilométerre vagyunk, Szentléleken. Mikor legelőször megláttam ezt a területet, ki volt írva, hogy katonai terület, idegeneknek bejárni tilos. De hát gondoltam, hogy én, mint Katona Ferenc, egyre többször meglátogattam ezt a területet, és a szemem más látott már, mint a gazos elhanyagolt vidéket, és innen született az ötlet, úgyhogy ez évek során kialakult, soha nem lesz vége, mert mindig kitalálunk valamit, és fejlesztjük, meg a szinten tartás sem egyszerű. Ez abszolút családi vállalkozás. Kezdtük a feleségemmel, aztán 3 évvel ezelőtt ide költöztek a lányomék a családjával, úgyhogy együtt csináljuk most már. 14 főre van téliesített szálláshelyünk, van egy 50 főt befogadó kemping, és 36 fő, 6x6, 36 fő lehet a jurtaszállásokban. Hát ezt ha így összeadjuk, akkor kijön egy szám, de nyilván ez csak a nyárára vonatkozik a kemping és a, hát ez szezonális, a jurta és a kemping. Nyilván a megcélzott rétegünk az aktív természetkedvelő turisták, nekik nyújtunk szolgáltatásokat. Itt 3 téliesített szálláshelyünk van, egy kis kemping, amiről elmondhatom, hogy az ország legmagasabban fekvő kempingje. Van 6 jurtasátrunk, amiben nyáron elsősorban kerékpáros vándortáborosok érkeznek, és ezekkel a szolgáltatásokkal várjuk a turistákat. És én magam is nagy szaunás vagyok, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ami nekem jó, az a vendégeknek is jó lehet, így minden szálláshelyen van külön szauna. Én úgy gondolom, hogy megállapíthatjuk most már, hogy ez a nyári szezon egy kicsit jobb volt, mint a tavalyi, és a tavalyi jobb volt, mint a tavaly előtti. Tehát, hogyha ebből indulok ki, nem is így fogalmaznék, hogy tele, mert ugye a tömeg az nem mindenkit vonz, éppen ezért jönnek vissza a vendégeink, hogy csendes, nyugodt hely, ahol nincs tömeg, és nem is szeretjük a hangoskodással és zenével járó eseményeket. Ezt próbáljuk kommunikálni, hogy elsősorban kiket várunk. Vannak például csapatépítő tréningek, ahol fiatal felnőttek, vagy még idősebbek is szívesen próbálkoznak ezzel a kihívással. Meg nyilván a gyerekek, hát ugye eleve 10 éven felül várjuk ugye a vendégeket a kalandparkra. Egyre népszerűbb a kerékpározás, és nekünk is van 6 e-biciklink, és ezt is a vendégek rendelkezésére bocsátjuk, amennyire erre igényük van, és külső személyeknek is szívesen adjuk, akár önállóan, akár túravezetéssel. 300 méterre van tőlünk természetes kilátóhely, gyönyörű panorámat lehet látni észak felé, tiszta időben akár a Magas-Tátráig. Tardona is, meg Dédes. Hát meg aztán, ha átnézünk, akkor a határon túl is. Attól függ, mennyire tiszta az idő. Eleve nagy örömmel vettünk részt ebben a megmérettetésben, és hál' Istennek sok jó barátunk, ismerősünk, volt vendégünk, szurkolt, és segítette azt, hogy ilyen helyezést érjünk el, amit úgy gondolom, hogy nem kizárólag nekünk szól, hanem Miskolcnak és a Bükk turisztikai térségének ez az elismerés. Úgyhogy ha megkeresnek minket, akkor jó szívvel várjuk a vendégeket, és remélem, hogy nem okozunk csalódást nekik. Aki ilyen fába vágja a fejszéjét, hogy így mondjam, hogy ezt a fajta szolgáltatást nyújtja, az nagyon jól tudja, hogy a bevételből nem lehet fejleszteni. Tehát mi is már vagy 3 hitelt azért visszafizettünk, meg pályázatokkal próbálkoztunk, több-kevesebb sikerrel, de inkább sikerrel. Úgyhogy ezekből adódott a fejlesztési lehetőség. A jövőt úgy tervezzük, hogy a szinten tartás az egy fontos dolog számunkra, a kihasználtság is nyilván, de nagyobb beruházást nem tervezünk. Legfeljebb még egy sportpálya az jól jönne, egy több funkciós sportpálya, de hát majd meglátjuk, hogy milyen lehetőségek lesznek, figyeljük a pályázatokat, és résen leszünk.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben folytattuk a világ keletkezésével foglalkozó összeállításunkat, és bemutattuk az év turista házát is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Mai adásunk első felében a hüllők téli álmáról hallanak. E témában beszélgető társam dr. Babocsai Gergely, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnöke volt.
Ott, ahol valaki nagyon természetközeli helyen él, ott ez előfordulhat, hogy a kígyók keresnek maguknak telelő helyet, és hát az ilyen természeti helyeken valóban előfordulnak kígyók, amelyek emberi épületekbe, vagy hát ugye épületekbe bemennek. Az épületek azok nagyon alkalmasak tudnak lenni telelésre, nem mindegyik, főleg a modern, jól szigetelt épületek nagy valószínűséggel nem annyira. A régi kicsit romosabb, vagy különféle régi megoldásokkal megépített esetleg esetleg nem nagyon szigetelt, nem nagyon lezárt padlású vagy pincéjű épületekbe a kígyók minden további nélkül be tudnak menni, és megpróbálnak áttelelni. Ezek tényleg jók, főleg az, hogy a természetes telelőhelyek száma azért sosem nagy, ezért ezek az épületek ezek adódnak a kígyók számára, hogy használják. Nem csinálnak egyébként semmit ilyenkor, keresnek egy helyet, pillanat alatt ott lecsillapodnak, amint megtalálják, hogy melyik lesz az a hely, ahol neki a tél végéig megfelelő lesz, és nem is nagyon mozdulnak. Ezért van az, hogy legtöbb esetben egyébként a tulajdonosok észre sem veszik, hogy kígyók laktak a házban. Olyankor szokott előfordulni, ha valami megváltozik ebben a rendszerben, és mondjuk egy lukat ütnek valahova, vagy egy szellőző rendszer nyitnak valamerre, és akkor egyszer csak a kígyók azt veszik észre, hogy ez nem olyan jó, mint korábban volt, és akkor megpróbálnak ott helyben módosítani valamit, és akkor előfordult, hogy bemennek a házba, és akkor észreveszik őket, vagy mondjuk falbontáskor észrevehetik őket. Néha meglepődnek a tulajdonosok, hogy valószínűleg, hogy ez már évek óta így volt, csak addig nem tűnt fel neki. Hogy mit lehet velük csinálni? Nem sok minden. Tehát igazából, ha nem toleráljuk ezeket az állatokat, és kipateroljuk őket, az nagy valószínűséggel a pusztulásokat okozzuk. Tudnélik, ha ezek ilyen hagyományosan használt telelőhelyek, akkor a kígyók ezeket ismerik, másokat nem ismernek, és hogyha kirakjuk őket, akkor annyi történik, hogy ők kint maradnak örökre a télben, és elpusztulnak, vagy megpróbálnak újból valahol visszajönni. Esetleg még annyi történhet, hogy esetleg egy másik épületbe a környéken megpróbálnak behúzódni, ez vagy fog nekik működni, vagy nem fog nekik működni, de az ilyen kígyóknál nagyon könnyen előfordulhat, hogy nem találnak új helyet, és akkor a tél úgy köszönt rájuk, hogy védtelenül, és akkor elpusztulnak.
Kétféle téli állom van, a torpor, illetve a hibernáció. A hüllőkre, kétéltőekre ez utóbbi a jellemző, tehát ők így idézőjelben alszanak. Alszanak?
Az, hogy ilyenkor valamifajta alvásciklusuk van-e, azt nem tudom. Nem tudom, hogy egyáltalán valaha vizsgálta-e. A lényeg az, hogy egy elég jelentős átalakuláson megy át a szervezetük, egy hormonális rendszer is teljesen lelassítja az anyagcseréjüket, teljesen inaktívvá válnak, tehát például az feltűnő, hogy ezek az állatok mondjuk ugyanezen a hőmérsékleten, amin most már teljesen lelassulnak, tavasszal teljesen aktívak, most viszont meg egyre lassúbbak és egyre kevésbé hajlandóak bármit is csinálni, pedig a hőmérséklet különbség nem nagy. Egyszerűen a különbség az, hogy ez mikor következik be. Most ugye ez már ősszel következik be, és ekkor a hormonális rendszerük úgy alakul át, hogy egyre inkább lecsillapodnak. Tehát amikor elérik azt a helyet, vagy megtalálják azt a helyet, ahol ők el fogják tölteni a tél hátra levő részét, akkor szinte teljesen lenyugszanak, nem mozognak szinte, egy ilyen stand-by állapotba kerülnek, amiből csak majd a tavaszi melegedés mozdítja ki őket. Úgyhogy ilyenkor még csak arról sincs szó, hogy attól kellene tartani, hogy a lakásba jönnek, mennek a tél folyamán, mert nem csinálnak ilyet egyáltalán, sőt, így a lakásnak a meleg része számukra teljesen alkalmatlan, és abból ők kihúzódnak, hanem ezért van az, hogy vagy falak, vagy régi szigetelések alatt, esetleg falban lévő üregekben, repedésekben húzódnak meg, ahol egyszerűen nem fogjuk őket látni, tehát nem fogjuk tudni, hogy ott vannak, ha addig nem vettük észre.
Éppen a melléképületek talán a legalkalmasabbak, ahol nincs fűtés. De hány fok kell mégis ahhoz, hogy ne fagyjon meg?
Ugye itt a lényeg az, hogy valami határterületet kell találjanak, ahol nem fagynak át. Ugye azért a mi telünk most az elmúlt években már nagyon enyhék a teleink, és nagyon ritkák a komoly hidegbetörések Magyarországon, de korábban azért mindenki ismerte azt, hogy -10, -15, -20 fokos hosszú februárok vagy januárok azért mindig is voltak nálunk. Ilyenkor nagyon sok minden befagyott, akár a vízaknákban a vízóránk is lefagyhatott, az mai napig egyébként megtörténhet, hogy nincs védve. Ezek a helyek ilyen formán, amelyek így át tudnak fagyni, nem alkalmasak számukra. Olyan helyeket keresnek, ahol elég egyértelmű, hogy ezt hogyan találják meg, vagy hogyan sakkozzák ki maguknak, ezt nem nagyon tudjuk, de olyan helyeket keresnek, ahol világosan valahonnan a föld alól, vagy a ház belső feléből jön olyan temperáló meleg, amelyik a külső hideggel keveredve kialakítja ezt a fagypont fölötti hőmérsékletet, mert fagypont alatt hát egy nagyon rövid ideig képesek csak túlélni, tehát pár óra, egy-két nap, és utána megfagynak.
Egyes állatok, vagyis az állatok, amelyek téli álomra készülnek, főleg az emlősök, zsírt halmoznak fel. Kígyoknál zsírfelhalmozás, hüllőknél, kétéltőeknél van.
Egyértelműen van igen, tehát nekik azért nagyon fontos, hogy nagy mennyiségű energiát raktározzanak be. A kígyóknak komoly zsírteste van például, nagyon rendesen fel tudnak hízni, előfordulhat, hogy fogságban élő kígyókat olyan mértékben túletetik, hogy egyszerűen, bármennyire furán hangzik, úgy el tudnak hízni, hogy belepusztulnak. De most normális körülmények között ez nyilván nem fordul elő, hanem nagy mennyiségű zsírt fölhalmoznak, de ez igazából nem annyira a tél átvészelését igényli, mert olyan mértékben lecsökken az anyagcseréjük, hogy nagyon jelentős mennyiségű tartalékot ők nem veszítenek, sokkal inkább talán itt a víz a nehezebb számokra, a vizet többet tudnak veszteni a tél folyamán, mint energiát, hanem nekik a nagy mennyiségű felhalmozott energiára azért van szükségük, mert a hímek ezt az energiát használják föl például a szezon elejé párosodásra és a más hímekkel való megküzdésre, ők ilyenkor nem esznek, vagy másfél hónapig, viszont rendkívül aktívak. Úgyhogy ez alatt az idő alatt elég komoly súlyveszteséget szenvednek el, amíg a párzási időszak van. A nőstényeknek meg még inkább fontos, mert hogyha párosodnak, akkor utána nagyon sok esetben, ha már megtermékenyült tojások vannak bennük, akkor a táplálkozást az esetek nagy részében abba hagyják, a vemhesség idejének nagy részére, és abból az energiából és abból a tartalékból kell fölnevelni, vagy hát megnöveszteni a tojásokat, vagy hogyha eleven szülőkígyóról van szó, akkor az utódokat, amelyet előző évben halmoztak föl. Tehát, hogy ezért kell nekik nagy tartalék, nem annyira a telelés miatt. Általában a telelés az úgy tűnik, hogy nem visz el olyan jelentős energiát a testükben, mint amennyit aztán utána a szaporodás fog elvinni belőlük.
Nem csak a kígyók alszanak téli álmot, említettük, minden két értő és hüllő. A varangyok azok, amelyek talán a leglátványosabban alusszák, főleg akkor, hogyha mondjuk ezt a pincénkben teszik.
A varangyok előfordulnak pincékben, de több esetet is ismerünk. Van, aki megtalálja őket vödrök mögött, egyebek. Olyan is volt, aki aztán fogta és belerakta egy vödörbe, és ott hagyta, hogy átteleljenek ezek a varangyok, majd utána tavasszal elengedte őket. Ezeknek mindig örülünk az ilyen történeteknek, mert azt jelenti, hogy az emberek nem félnek tőlük, empátiával viseltetnek ezek iránt, az állatok iránt, és segítik őket, és aztán tavasszal elengedik. A varangyok egyébként, ők is behúzódhatnak ilyen helyekre, de a békák épp úgy keresik. Itt elsősorban szárazföldi békák, tehát a zöld, a barna varangy, ezek szárazföldi békák, esetleg erdei békák lehetnek, amelyek behúzódhatnak házba. Náluk viszont az a fontos, hogy azért valamennyire nedves legyen ez a környezet, mert ők viszont könnyen vesztenek nagy mennyiségű vizet, tehát egy száraz helyiségbe, ha behúzódnak télen, akkor nem megfagynak, hanem egyszerűen kiszáradnak tavaszig.
Úgy jártam nem egyszer, de egyszer volt, hogy hirtelen jött egy téli felmelegedés, és amikor ott jártunk, már újra fagyott. Döglött mocsári teknősök voltak a tó partján. Őket is becsapta az időjárás.
Ez nagyon gyakran előfordul, bár a mocsári teknőseket ez szerintem nem annyira érinti. Amit láthattatok, az esélyes, hogy vidra pakoltak őket télen. Tehát a telelő mocsári teknősöket, pláne hogyha bizonyos helyeken nagy mennyiségben telelnek, erről már hallottunk, hogy vidrák egyszerűen 50-100 mocsári teknőst ki tudnak hordani, pláne egy fiatal vidra, amelyik egy kicsit obszesszívebb a kelleténél, egyszerűen kihordja őket a hóra, és meg is rágja őket, azok meg ott szépen megfagynak. Az előfordulat kétértőeknél gyakrabban, főleg például a leveli béka gyakrabban esik ennek áldozatul, amikor korán érkezik a meleg, vagy viszonylag későn visszatér egy komoly hideg betörés, akkor a leveli békák ők inkább a víz színén tartózkodnak, vagy egyszerűen kijönnek a vízből, és fölülnek a víz fölötti növényzetre, még a párosodási időszak előtt is. Na most ilyenkor, ha jön egy hideg betörés, egyszerűen ott az ágakon, vagy a nátszálakon megfagynak, és belepotyognak a vízbe. Ez például egy mocsári békát, vagy egy erdei békát, már őket is érintheti, mert ők sem töltik annyira a víz alatt az idejüket, de például az ásóbéka, az kifejezetten a víz alatt ott brekeg, ugye ez a fura kis kocogó hangját a víz alatt hallatja, nem is nagyon lehet őket látni. A víz közvetíti felénk, tehát mi halljuk őket, de nagyon nehéz megtalálni őket a vízfenekén. De ők például nem fagynak be, mert egy hidegbetörés tavasszal az okozhat jégpáncélt a víz felszínén, de a béka lent van a víz alatt, és a légzést megoldja ebben a nagyon hidegben a bőrlégzésen keresztül, tehát hogy nem fullad meg. Azok a békák, amelyeknek azért szüksége van, hogy a víz fölött legyenek, azoknál okozhat gondot az, hogyha befagy a víz.
Sokat hallunk a globális felmelegedésről, és minden évben megdől valami meleg rekord, sőt mondják, hogy ez volt az utóbbi 100 év legmelegebb éve vagy nyara. Ezt érzik az állatok? Érzik a kétéltőek, hüllők?
Egyértelműen azt mondják, hogy például, de ugye az előbb beszéltünk arról, hogy a hüllők azért nem olyan sok energiát vesztenek a tél folyamán, de ha a telek melegek, tehát hogyha nem sikerül nekik valahogy a hőmérsékletüket tényleg valahogy abban a viszonylag hideg nullához közeli hőmérsékleten tartani, hanem folyamatosan magasabb hőmérsékleten töltik a telet, akkor azért jóval több energiát veszítenek, ez viszont kihathat a szaporodási sikerükre. Nálunk a klímaváltozás, még hogyha időnként például ez a nyáron nem volt olyan nagyon-nagyon meleg, voltak ennél jóval kánikulásabb nyaraink is, ugyanakkor továbbra is nagyon nagy az aszály, nagyon kevés a csapadék nálunk, illetve csak hirtelen jövő nagy intenzív csapadékok vannak, amelyek nem pótolnak kellő mennyiségben vizeket, és mivel kiszáradnak ezek a vizeink, országszerte nagyon-nagyon komoly veszteségek érik a békákat a szaporodásban, mert a hagyományos szaporodó helyeik, ideglenes víztestek, azok egyszerűen kiszáradnak. A nem ideglenes víztestekkel meg legtöbbször az a baj, hogy azok halakkal vannak tele, a halak mellett nagyon sok kétéltő nem tud szaporodni, vagy ha szaporodik is, akkor egyszerűen a halak az utolsó szemig megeszik vagy a petéket, vagy pedig az ebi halakat, így azok a szaporlatok úgy szintén meghiúsulnak, és nem lesznek utódok. Tehát a klímaváltozás egyértelműen nagyon hat a hazai herpetofaunánkra, tehát a kétéltőekre és a hüllőkre is, nem tudjuk még pontosan, de már egyre több adat van Európában arra vonatkozóan, hogy a keresztes viperák, amelyek hidegkedvelőek, bizonyos területekről eltűnnek, és bizonyos hűvöskedvelő fajok egyre inkább szorulnak föl magasabb hegyekre, és emiatt ugye, hogy szorulnak föl a hegytetőkre, egyre szűkül az élő helyük, és egyre kisebbek a populációk, tehát biztos, hogy érinti őket ez, és nagyon súlyosan érinti őket.
Ha esetleg találnék otthon vagy a víkendházunkban egy erdélysiklót, vagy bármilyen más üllőt, mit ne tegyek?
Most, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem tud kooperálni ezzel a dologgal, akkor mindenképpen a Nemzeti Parkot kell segítségül hívni, de azt gondolom, hogyha valahol egy pici sikló, tehát egy pici vízi sikló, pici erdei sikló, pici kocskás sikló bemegy valahova, de talán még a nagyobb is, akkor ugye rengeteg közösségi médiában megtalálható, rengeteg olyan csoport van, ahol pillanat alatt be tudja azonosítani, meg tudja, hogy ez az állat nem veszélyes, és tényleg nálunk csak a viperák veszélyesek, azok pedig gyakorlatilag emberi környezetben nem nagyon találhatók meg. Meg lehet nézni, hogy hol élnek, és hogyha mi nem ott lakunk, akkor hol biztos, hogy nem viperával van dolgunk, és akkor valakit meg kell kérni, hogy segítsen kirakni a lakásból. De én egy picikét túlzásnak tartom azt, hogy tényleg ezek teljesen ártalmatlan állatok. Tehát gyerekek fogdossák őket, gyerekek tartják őket otthonukban, emberek ezrei gondozzák őket, mászhatják őket a saját kezükön, tehát ezek ártalmatlan állatok, még akkor is, ha esetleg egy picit harapnak, sokkal kevésbé veszélyesek, mint egy kölyök macska. Ehhez hatóságokat, nemzeti parkot, rendőrséget, hivatalos állatbefogót, katasztrófa vételmet mozgósítani, én azt gondolom, hogy egy komoly társadalmi erőforrás pazarlás, ami nem engedhetünk meg magunkat, rengeteg sokkal komolyabb problémához kellenek ezek az emberek, ezek a szervezetek, valahogy meg kellene újból tanulnunk, megbarátkozni azzal, hogy vannak élőlények, amelyek a közegünkben előfordulnak, legyen az darázs, legyen az légy, szarvasbogár vagy vízisikló, ha nem merjük megfogni, biztos akad a szomszédban valaki, aki megmeri fogni, de nagyon alkalmas eszköz erre egy szemetes lapát és egy seprű vagy egy partvis meg egy vödör, amiben óvatosan áthelyezzük és szépen kijöntjük az út túloldalára a bokros szélére, és akkor senkinek nem fog semmi baja történni, és nem kell valakiknek több száz kilométert autózni vagy hétvégén az ügyeletből a családjától elmenni és segíteni valakinek, hanem meg tudjuk ezt oldani magunk is. Csak egy pici ismeretet kell szednünk ezekről az állatokról, és meg kell tanulnunk, hogy ezek nem veszélyesek, ezek nem félelmetesek, hanem ezek szépek, de ha nem is akarjuk őket a lakásunkban, akkor meg tudjuk magunk oldani azt, honnan kitegyük, úgy, hogy senkinek ne essen baja, se az állatnak, se nekünk.
Dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltő és hüllővédelmi szakosztályának elnökét hallották. Most irodalmi részlet következik Vojnich András utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 55. részét hallják. Felolvassa Szívós Győző.
Burundiban kezdődött a kocsik kálváriája. Először persze Ludwiggal volt a baj. A féke állandóan beszorult. Tüzes lett, órákba telt, amíg lehűlt. A fővárosi Toyota szervizben sem tudták megcsinálni, csak a rugókat hozták helyre. A laprugó köteg úgy szétesett, mint egy marék marokkó. Elvánszorogtunk Nyanzalak közelébe, és a Tanganyika tó partján ütöttünk tábort. Két éjszakát töltöttünk itt, és egyfolytában kocsit szereltünk. A Tanganyika tó egyike a legnagyobb afrikai tavaknak. Kiterjedése csaknem 33 ezer négyzetkilométer, és mélysége eléri az 1435 métert, ennél nagyobb mélységet csak a Bajkátóban mértek. 1741 méter. Itt még minimális a környezetszennyezés. A selymes víz annyira tiszta, hogyha csak a szél nem kavarja fel a tavat, több méterre lelátni. Állatvilága különleges. Amikor 1857-ben John Hennings Peake Uyiyi közelében felszedett néhány kagylót és eljuttatta a British Múzeumba, a szakemberek meglepődve konstatálták, hogy legtöbbjük tengeri puhatestűekre emlékeztet. Sokat vitatkoztak a dolgon, míg a század végén Moore, angol zoológus állatgyűjtő expedíciót szervezett a Tanganyika tóhoz. Az eredmény minden várakozást felülmúlt. Az összes akkor gyűjtött puhatestű a tengeri fajokkal mutatott hasonlatosságot, s amellett ezek a fajok sehol másutt a világon nem fordultak elő. Az ugyanakkor gyűjtött 146 halfajnak pedig több mint a 80%-a bizonyult endemikusnak, benszülöttnek. Nyilvánvaló volt, hogy a tó hosszú időn át volt izolált, s így őrizhetett meg annyi archaikus formát, s ezért annyi endemikus élőlény lelőhelye. Kocsijavítás közben látogatóink érkeztek. Először egy egyenruhás úr járta be érdeklődve táborunkat. Bukarestben végzett egyetemet, kohómérnök, de sajnálatos módon kiderült, hogy Burundiban nincs is kohászat. Most vámtiszt. Diplomájának csak akkor venné hasznát, ha valaki egy kohót csempészne át a határon. Ez még itt is ritkaság számba megy. Késő éjjel pedig egy teherautó gördült mellénk. Legtöbbünk olyan mélyen aludt, hogy fel sem ébredt volna, ha nem hasít az éjszakába egy velőtrázó üvöltés.
Itt vannak a rablók! Gyuszi, ébredj! Itt vannak a rablók! Ébredjetek! Teherautóval jöttek a rablók! Nem megmondtam, hogy jönnek a rablók! Segítség!
Misi eszelős rémülettel sikoltozott, miközben szemüveg nélkül vaksin botorkált a sátorcövekek között. A teherautó sofőrje még nálánál is jobban megijedt. Csak nehezen tudtuk megnyugtatni, hogy a tengerparti dünéken imbolygó holdfény megvilágította pizsamás jelenség nem a fehér varázsló, hanem csak álmából felriasztott kollégánk. A teherautó különben azért jött, hogy hajnalban elvigye a halászok friss zsákmányát. Ludwig fékberendezését képtelenek voltunk megjavítani. Menekülünk előre, adta ki Gyuszi a jelszót. Dokinak meghagytuk, hogy lehetőleg fékezés nélkül vezessen. Bele is izzadt. A Burundi-Tanzán határon, Afrika közepén jókora meglepetés ért. A tisztviselő, látva útleveleinkből, hogy magyarok vagyunk, az otthoni változásokról mesélt. Hogy Kádár János visszavonul, és Grósz Károly lesz a főtitkár, és különben is mindenféle újdonság várható, leesett az állunk. Május 26-án értünk haza Tanzániába. Ha nincs kint az országtábla, akkor is észrevesszük. A sima, jól járható útnak vége szakadt. Következett a jól ismert Hepehupás földút. Kigomában megint kijutottunk a Tanganyikatóhoz, de az már Tanzán part. A város uralkodó épülete a vasútállomás. A jellegzetesen poros stílusú építmény Afrika közepén kissé bizarr. A németek 1916-ban lettek készen a Dar es Salaamtól Kigomáig vezető vasútvonal építésével, s nem sokkal rájöttek az angolok és elzavarták őket. A gyarmati időkben itt sokkal nagyobb volt a forgalom, most hetenként egyszer, ha indul vonat Dodoma felé. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy Samut vonatra adjuk, de erre persze nem volt mód. Hosszas előzetes kérvényezés, ügyintézés szükségeltetik. Nem messze Kigomától, Uyiben áll Livingston és Stanley emlékműve, amely a híres nevezetes találkozást örökíti meg. A skót származású David Livingston 3 expedíciót vezetett Afrikába. Ő fedezte fel a Ngami, a Nyasa, a Bangweolo, a Sirva és a Marutavat, a Zambézi és a Luapula folyót, valamint a Victoria zuhatagot. Amikor Livingstone évekre eltűnt az afrikai rengetegben, James Gordon Bennett, amerikai sajtómágnás, elküldte egyik vállalkozó kedvű újságíróját, Henry Morton Stanley, brit születésű riportert, hogy kutassa fel az eltűnt felfedezőt. Stanley 1871-ben hagyta el Bagamoyót, és a Lake Tanganyika partjáig vándorolt, s itt Uyiben talált rá Livingstone-ra. A történelmi találkozás helyén áll az emlékmű. Livingstone egy későbbi útján 1873-ban meghalt, és testét az őt szívből szerető fekete kísérői bebalzsamozták, és a tengerpartra szállították. Stanley sem hagyott fel a felfedező utakkal, ha már egyszer belekezdett. Kikutatta a Kongó folyó hatalmas vízrendszerét, és tisztázta a Nílus eredetének sokáig megoldatlan kérdését. No, de ez mind földrajz, és én egészen másért jöttem ide. Expedíciónk terepjárói összesen több mint 20 000 kilométert tettek meg Kelet- és Közép-Afrika úttalan útjain, de csak egyetlen olyan helyet érintettünk, ahol a gorilla után a második emberszabású majmot, a csimpánzt felkereshettük. Ez pedig a Gombe Stream rezervátum, a Tanganyika-tó partján nem messze Kigomától. A részben sűrű erdővel borított partmenti hegyvidék csak gyorsjáratú hajókkal a tavonát közelíthető meg. Sokáig semmi jóval nem kecsegtetett a kirándulás. Hegynek fel, hegynek lemásztunk a fullasztó melegben, izzadva cipeltük a nehéz felszerelést, de a csimpázoknak nyoma sem volt. Vadőrünk még a maradék reményünket is eloszlatta, amikor szemtelenül közölte, hogy neki aztán fogalma sincs, merre vannak a csimpázok, s hogy egyáltalán vannak-e. Mit volt mit tenni, lemondtunk a programról, és a tópartján indultunk felfedező útra. Érdekesség itt is akadt. egymás után tűntek fel az elhagyott benszülött tanyák, falvak, amelyeket a páviánok a szószoros értelmében birtokba vettek. Beköltöztek az üres épületekbe, őröket állítottak a kapukba, jöttek-mentek a szobákban. Belestem a félhomályos helyiségekbe, láttam, hogy ott bent etetik a csecsemőket, gondozzák a kölyök majmokat, mint egy sci-fi filmben valami majmok bolygójában. Már beszálltunk a táborunkba visszainduló hajóba, amikor lihegő hírnök érkezett. Itt vannak a csimpánzok! Ki a hajóból. Várra a felszerelést és rohanás fel a hegyre. S valóban, egy erdei ösvényen feltűntek a csaknem fekete nagy majmok. Ketten békésen bolhászkodtak. Egy serdülő felettünk hintázott a faágon, s a háttérben a család többi tagja keresgélt az avarban. Korábban jóval több csimpánz élt itt, de egy járvány jó részüket elvitte, és a megmaradt populáció nehezen regenerálódik. A csimpánzok a talajon és a fák koronájában egyaránt otthon érzik magukat. A fákon ügyesebbek, mint a gorillák. A földön négy lábon közlekednek, ujjaikat félig behajlítják, s testtömegüket részben a csuklókra helyezik, éppen úgy, mint a gorillák. Társasan élnek, van ott csak párossával, de nem ritka az 50 fős csapat sem. Mindenevők. Növényeken kívül rovarokat, madarakat és kisebb emlősöket is elfogyasztanak. Változatos élőhelyeken fordulnak elő, esőerdőkben, szavannás területeken, hegyi erdőkben egészen 3000 méteres magasságig és erdős szavannákon. Leggyakoribbak az olyan erdőkben, ahol nagy tisztások vannak. Naponta jó pár kilométert bejárnak, és mivel igen gyorsan mozognak, egy rohanó csimpánzhorda valósággal repül fáról fára, sokkal nehezebb őket követni, mint a gorillákat. A kifejlett hím magassága méter körüli, tömege 55 kg. Roppant erős, átlagban háromszor erősebb, mint egy megtermett férfi. Képes az ember karját tőből kiszakítani. Kedvenc szokásuk, amire a vadőrök előre figyelmeztetik is a látogatókat, hogy hátulról ráugranak a turistára, ledöntik vagy leütik és beleharapnak. A csimpánzok három alfaja közül mi csak a Közép-Afrika keleti részében előfordulóval találkoztunk, a másik kettő nyugatabbra él. Egy negyedik forma, a törpe csimpánz több kutató szerint önálló faj. A csimpánzok és a gorillák is élénken kommunikálnak fajtársaikkal. A gorillák például több mint 20 hangzóval beszélgetnek, amelyek közül 8-at rendszeresen használnak. Az emberszabású majmok magasfokú intelligenciáját az is mutatja, hogy még a többi állat szinte egész nap az élelem után jár, ezek a nagy majmok az idő jó részét pihenéssel, szúnyókálással és játékkal töltik. Az élelem beszerzéséhez elegendő néhány óra. A napok most már rohantak. Tisztában voltunk vele, hogy még hazautazás előtt sok időt igénybe vesz majd a csomagolás, a kocsik eladása s a többi tennivaló. Miközben előttünk volt még a zoológiai program egyik csúcsa, a Serengeti és a Ngorongoro. Hogy néhány napot nyerjünk, Jancsival még az éjjel a csimpánzoktól visszatérőben kocsiba ültünk és elindultunk a Serengeti felé. Úgy terveztük, hogy a többiek majd lassabban jönnek utánunk, nem is sejtettük, hogy milyen lassan. Megkezdődött a kocsik szétesésének az időszaka.
Vojnics András utazása a Rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 55. része hangzott el, felolvasta Szívós Győző. Az erdőfohásza ezzel már a véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikus Tompas Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!